Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
Mókus Sajas, Ben Hurt játszik?
Mondjad, csak
Nem, ez csak a meglepetés volt. Mert hogy most dolgunk van, azt írja ugyanis az újság, mert beszélnesetek, annyira összezavartál, hogy összekötik alagúttal a déli pályaudvart és a nyugati pályaudvart. Hát hogyha valamit közlekedésben meg behoznak két hévet.
Aha.
A Calvinig az egyiket, a másikat azt most nem emlékszem már, hogy hova. És hogyha valamit nem értünk közlekedés szervezésből, közlekedés szakmailag, akkor általában Andó Gergelyt, a közlekedés világ lapcsoport lapigazgatóját tárcsázzuk, most is így tettünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Ilyenkor mindig az jut egyből az ember eszébe, hogy a nyugatit és a délit összekötni alagúttal, keresztül a Duna alatt, stb. Az nem lesz olcsó, de ha legalább magyarázható közlekedés fejlesztési szempontokkal, akkor talán az ember könnyebben lenyeli a békát.
Mindig el szoktam mondani, hogy Budapest közlekedési problémáit nagyrészt azok az emberek okozzák, akik az agglomerációból érkeznek a fővárosba, mert míg a fővároson belül a BKK egész színvonalas szolgáltatást nyújt szinte bárhonnan, bárhova, legalábbis a főbb utazási igényeket meglepően jól lefedve, addig a város határt átlépőknek általában meglepően rossz minőségű szolgáltatásokkal kell elvergődniük az első jelentősebb metroállomásig. Ezeket a hiátusokat tudná pótolni, hogy egy versenyképesebb, gyorsabb városközpontba jutás lehetővé tevő hálózat, ez pedig csak kötött pályán képzelhető el, azon belül is a föld alatti közlekedéssel, hiszen a föld felett erre már nincsenek beépítetlen területek, ha csak nem a Duna felett.
Na, tehát akkor ott tartunk, hogy az ötlet jó?
Az ötlet jó, ráadásul nem is teljesen új. Azért a főváros mindig is egy jelentősebb metrohálózat képítésében gondolkodott, csak hát a rendszerváltás környékére elfogytak teljesen az erre szállt előforrások, és a 4-es metróig erre nem is volt sok lehetőség. Ráadásul ugye az sem egy sikeres projektként rögzült sokak emlékében, hiszen nem oldott meg semmit a főváros közlekedési problémái közül. Néhány embernek tette csak néhány perccel gyorsabbá az utazását. Ennél sokkal fontosabb lett volna mondjuk a Csepeli hévnek vagy a Ráckeve hévnek a helyzetét rendezni, hiszen ezek majd gyakorlatilag a semmiben érnek véget érdemi metró kapcsolat nélkül, túlterhelve egy amúgy is túlterhelt villamos hálózatot.
És de mennyire reális ez? Tehát igazából ez simán innentől kezdve pénzkérdés, ami mondjuk hosszú távon megtérül?
Ez megtérülésről a közlekedési infrastruktúrák esetén azért kellemetlen dolog beszélni, hiszen nem ez a céljuk, ezért hívjuk őket improduktív beruházásoknak, hiszen nem termelnek GDP-t közvetlenül. Itt arról van szó, hogy a vidéki infrastruktúra fejlesztések olyan mérvek voltak, főleg mondjuk a városok esetén, hogy ma már értelmes projektet könnyebb a fővárosba találni, mint vidéken, így ezért is döntött úgy a kormány, hogy külön bizottságokat állít fel arra, hogy a fővárosi nagy beruházásokat támogassa, ami ugye azért különösen jó pofa, mert az elmúlt 15 évben gyakorlatilag nem emlékszünk olyan közlekedési nagy beruházásra a fővárosból, aminek a tervezése elkezdődött volna, tekintettel arra, hogy a források nem álltak rendelkezésre, ezért újszerű ez a kormány határozat, amiben számos projekt mellett ezt a kettő föld alatti projektet is tartalmazza, mint megvalósítandó, vizsgálandó fejlesztési cél.
Oké. Okay. Akkor örülhetünk neki, akkor ez teljesen reális.
Igen,
most,
akkor így, a déli pályaudvarnak és a nyugati pályaudvarnak a föld felszíni része valószínűleg megszűnne, mert ugye előbbiről különösen sokat beszéltünk, még talán veled is párszor.
Ez egy koncepcionális kérdés, attól függ, hogy mennyi vonatot és hogy akarnak elvinni. Azért ma az látszik a világban, hogy akár másfél percenként is metró sűrűséggel tudnak közlekedni bizonyos feltételek mellett a vonatok az alagútban. Ezt a már start jelenlegi járműpark azért korlátozottan tudná csak kielégíteni, úgyhogy valószínűleg inkább itt az elővárosi vonatok azok, amik ezek a korszerű flörtmotorvonatok, amik ezen az alagúton áthaladhatnak, és akkor sem másfél percenként, hiszen ahhoz már gyakorlatilag automatikus járművezérlés kell, mint a metrókban, hanem mondjuk egy ilyen 3-5 percenként, tehát ha óránként 12 vonatnál több fordul meg a nyugatiba és a délibe, ami egyébként realitás, akkor azért ez nem azt jelenti, hogy itt mindent meg lehet szüntetni ebben a formában. Viszont ha ezt kiegészítik egy központi pályaudvar koncepcióval, akkor adott esetben azért persze ebből a helyzetből sokat ki lehet hozni, csak akkor egy komplexen kell gondolkodni erről a beruházásról. Egyébként akkor... a központi pályaudvar az a déli összekötő hídnál lenne ott a MÜPA Nemzeti Színház környékén.
Aha. Jó hangzik. És akkor ez szerinted, hogyha rangsorolni kellene, erről beszélgettünk már néhányszor, hogy melyik a legfontosabb, melyik segíten a legtöbbet nagyjából, ez akkor szerinted úgy helyes, hogy az agglomeráció, illetve az ingázók problémájának az enyhítésén, akkor ezek a beruházások most szükségesek? Tehát vagy lenne más
jobb?
Igen, de lenne
ez gondolja magában a többi T-Fuszer parkorok rá is elhordás, a budapesti elővárosi vasúthálózatnak a fejlesztése, hiszen gyakorlatilag Budapest területén, mondjuk a nyugatiból indulva, ami mindig kézi váltóállítással történik a vonatok útjának szabályozása, nem véletlenül felejtődött el ez a nyugati és Rákospalota-Újpest közötti beruházás sem, mert olyan nagy összeget lett volna, és olyan keveset adott volna látványosan, hogy inkább más célokat tűztek ki, viszont ugye nyilvánvalóan a vasúti alagút nem lesz működőképes azok ezen kérdések rendezése nélkül. Bár az egyébként jó indokolt arra, hogy ne történjen sem, hogyha ez az alagút megvalósul, ugye az nyilván nem a nyugatinál kell a föld alá menjen, hanem ott már gyakorlatilag majd a Duna szintjé közelébe kell legyen. Úgyhogy ez nyilván egy átgondolást kíván mindenképpen, és a többi részt is ehhez hozzá kell tudni.
Figyelj, a hallgatók szkeptikusok, az elmúlt 20 évben ez kb. 25 ezredik hír ezekről a fejlesztésekről, unokáink sem fogják látni, írja GG, illetve nagyon nincs P plusz R lehetőség, az a néhány hely, ahol mégis van, pedig nagyon kevés parkolót biztosít. Mit szólsz ezekhez?
Amit a kormány most döntött, az egy megvalósíthatósági tanulmány, tehát hogyha a költséget nézzük, hogyha 100 egységbe kerül egy ilyen projekt, akkor itt most a 0,2-0,3 egységet akarunk elkölteni arra, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogy ezt meg lehet-e oldani, vagy milyen feltételekkel, és akkor ezek után jöhetnének a tervezések meg hasonló, azok együttesen már mondjuk majdnem 5-6 egységet is elvennének a 100-ból, viszont elmegy velük 5-6-7-8 év, tehát valójában itt már bőven a 2023-2030-as EU finanszírozási időszakra lőnénk vele, azoknak a projekteknek az előkészítését kezdték el egyébként jó időben, ahogy mindig is kellett volna csinálni. Tehát amikor az Európai Unió megkérdezi ezeket a forrásokat erre az időszakra, akkor nekünk jóváhagyott projektekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezek megvalósítók legyenek, és azon kívül, hogy néhány autópálya szakasz befejezzünk, ami tényleg csak néhány kilométer addigra már, illetve néhány vasútvonalon folytatódnak a már megkezdett beruházások, azért ezek is ki fognak futni 2030-ig simán. Kellenek olyan projektek, amit az Unió finanszírozni tud Magyarországon, és erre a legjobb árértékarányúnak ezek a beruházások tűnnek, hiszen itt tényleges nagy idő megtakarítása lenne az utasoknak azzal, hogy mondjuk a Csepeli Hévről nem kell átszállni a 4-es-6-os villamosra, elmenni a Korvin-egyedig és felszállni a 3-as metróra, hanem a Kálvin téren lehessen ezt az átszállást a 3-as, 4-es metróra biztosítani. Ezzel mondjuk utasonként megszólva 5-10-15 percet, azért ha ezt felszorozzuk, azért nagyon jelentős megtérülési mutató eredményet. Ilyen hatékonyságú projektet azért nagyon nehéz máshol felmutatni.
Aha, világos. Majdnem elfogyott az időnk, de mindenképpen meg kell, hogy kérdezzem. A múlt héten volt hír arról, hogy megint csúszik ez a nyomvat elektronikus jegyrendszer, és most megint mutogatás van a kivitelezőre, hogy a vasat, a hardvert leszállították, hát látjuk már például a Deák téren, meg látunk ilyen Vigo feliratú buszokat is, de hogy a szoftverrel gondok vannak, és hogy lehet, hogy megint ugrunk vissza éveket, és megint éveket csúszik. Mi volt itt a fő bűn? Mi történik itt? Csak nagyon röviden el tudnád mondani, mert látjuk a híreket, hogy mi ez, miért húzódik ez ilyen sokáig, mi a fő probléma?
Két probléma az, hogy egyrészt túl nagyot álmodtunk, másrészt nem nagyon gondoltuk végig, hogy azt, hogy lehetne megcsinálni, és harmadrészt kiválasztottunk egy olyan kivitelezőt, aki a hardware elemeket le tudja szállítani, vagy ki tudja fejleszteni, viszont az informatikai megoldást mögé azt sokkal nehezebben. Itt nem arról van szó, hogy mondjuk a kapunak az informatikáját ne tudnák megcsinálni, hanem hogy az emögött egy hatalmas adatbázisban az utasoknak a adatait tartalmazó megoldást, ami megállapítja a jogosultságot, és küld egy üzenetet a kapunak, hogy akkor nyitható vagy nem nyitható. Ez a része az, ami akkor a feladat említ a világban. Akkoriban, amikor ezt a tendert kírtek, nagyon kevesen, és nagyon nem ezen a szinten oldottak meg. Itt ugyanaz a progresszivitás látható volt a BKK részéről, ami sok más területen, hogy a világ legtöbb best practice-át átnézték, és egy ahhoz képest is egy magasabb nívót tűztek ki, amit ugyan nyilván az idő igazolt, hiszen azóta eltelt időben azért ez a technológia sokat fejlődött, vagy tehát maga az IT technológia, tehát ezt már meg lehetett csinálni, csak hát ugye bele vagyunk csúszva egy olyan kivitelezési szerződésben, ami ezt nem honorálja, és ugye azt senkinek nem kell bemutatni, hogyha mondjuk egy projekt 3-5 évet csúszik, akkor az akkori kalkuláció például a munkabér tekintetében az mit ér ma, tehát hogy egyre kevesebb maradék forrásból kéne egyre nagyobbat villantani a kivitelezőnek, ami nyilván nem realitás. Tehát mindenki abba kapaszkodik, amiben tud, és csúszik tovább.
És akkor hogy lehet ebből kimászni?
Hát valószínűleg úgy lehet ebből kimászni, hogy ezeket az elemeket felhasználva egy új tendert írni, tehát kvázi lezárni a meglévőt, leltárba venni, hogy mi az, ami még használható egy új koncepcióban, és újra gondolni, hogy pontosan mit is szeretnénk elérni. Bár egyébként azt megjegyezném, hogy tulajdonképpen a papír alapú egy egyszerűbb és az utasok szempontjából praktikusabbat a mai napig nem fedeztek föl. Tehát minden egyes elektronikus jegyrendszer az általában komplikáltabb és sokkal nagyobb odafigyelést igényel a felhasználók részéről, mint a papír alapú. Ez gyakorlatilag a világ összes városában bizonyosodott, hogy ez azért jelentős komfortcsökkenésként jelentik meg az e-jegyeket az utasok. Tehát kvázi azért addig jó a fővárosiaknak, amit papír alapon mutogathatják.
Hú, ez azért meglepődtem.
Mert akkor nem fordul elő, hogy elfelejt kijelentkezni mondjuk a hálózatból, miután befejezte az utazását. Hát és megbüntetik egy teljes Budapest Ráckeve egy árára, miközben azt se tudja, hogy hol van Ráckeve.
Igen, én Londonba jártam így, igen.
Igen,
ez szóval igaz, de
nem kell ezért tudokulunk ezért, de egy rendszerért pár nem abban a formában, ahogy ez most éppen megvalósul.
Oké, jó van, Gergő, köszönjük szépen. Érdekes volt, ismét sok új információval gazdagodtunk. Szép napot kívánunk.
Nektek is.
Jó munkát, szia-szia.
Hello.
Andó Gergely, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója mesélt nekünk arról, hogy mi a háttere annak, hogy esetleg összekötik ismét, vagy hogy most már egy lépéssel közelebb kerültek nagy alagútfúrós közlekedési projektek Budapesten, illetve hogy mi a gond az elektronikus jegyrendszerrel. Miért érkeztek ismét a jókora csúszásról hírek?
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.